Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Családkötetek Kutatási Levélben című továbbképzés harmadik állomásában, ahol a mai témánk az összeírások, útbéri iratok, végrendeletek, háziértékek napot lesz. Az első, ez már a harmadik összeírattal találkozhatunk, az első összeírattal ugye egy általános bevezetés volt a Családkötetek Kutatásba. A múlt alkalomkor meghallgathattuk a szönyökényi kutatásnak a módszertanáról, technikájáról, a nemesi összeírásokról, a nemesi kutatásokról, a nemesi családok kutatásáról, és a mai alkalom pedig erről a négy témáról, vagy öt témáról fogok elhasználni. Nagyon röviden az elején, hogy mégis valamit tudjanak önök is róla, bemutatkoznék, Nagy Balázs Vincének hívnak, Veszprémi születésű vagyok, pedagógus családban születtem, Veszprémben 1980-ban, Szénegzen általános iskolában végeztem, majd Badányi Gyuló Márta Római Katolikus iskolában érettségiztem. Itt Veszprémben filozófiát végeztem, Rómában teológiát, Pécsen pedig történet, tudományban történészként végeztem, BA és MA szakot, vagy történet szakon BA, MA képzésben. Úgyhogy röviden talán ennyit rólam. Én annyit még megemlítenék, hogy kutatásokat én is végzek, tudományosítő kutatásokat is itt a levéltárban, Veszprém város történetével kapcsolatban, összeírásokkal. Úgyhogy ez a téma egy kicsit így testhez is álló, hozzám közel álló téma. De és az elején, amikor így terveztem, hogy miről fogok mennyi időt beszélni, rögtön az első témánál az összeírás után rá is jöttem arra, hogy ez egy akkora téma, hogy akár több előadás, több órány helyre is beleférne, úgyhogy megpróbálok viszonylag röviden, tárgyalagosan és családkutatók számára olyan adatokat, információkat megosztani önökkel, ami az önök kutatásában is talán előremutató lehet. Amikor az összeírásokról beszélünk, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az összeírások valójában egy történelmi kornak, egy történelmi pillanatnak egy leképezése, de ebben a pillanatban, amikor megszületnek, valójában, hogyha ezt az összeírásokat alapvetően történelmi hátterrel és információs anyaggal megvizsgáljuk, kutatjuk, akkor egy egész évtizedre, évszázadra, több évtizedre is kinyílik a történelmi, és olyan információkat megtudhatunk, ami ebből a pontból, ebből az egyetlen momentumból is kinyitja a történelmet mikroszinten is. Ugye a mai történelem kutatásnak egyik különlegessége, vagy talán az előző korokhoz képest egy újítása, hogy nem az egész egyetemesből próbáljuk a történelmet visszavezetni, akár az egyéni történelemkutatásokra is, vagy egyéni történelemre, hanem megpróbáljuk mikrotörténelmi szinten, az egyének családok szintjén kutatni a történelmet, és abból felépíteni egy egyetemes történelmet, vagy egy ország, egy közösség, egy mondjuk földrész történetét. Szeretettel egy számomra értékes, érdekes térképet 18. század második feléről. Mint mondtam az elején, ugye Veszprém város kutatása az egyik kutatási területen. Most ebben a szemben Veszprém megye és Veszprém várossal kapcsolatos forrásokat fogok említeni. Alapvetően úgy szeretném ezt az előadást megtartani, hogy a forrástípusok történeti hátterét kiemelve, a levéltárunkban megtalálható ponthelyeket, kutatási lehetőségét megemlítve, de kiemelve bizonyos olyan forrásokat, forrástípusokat, azon belül forrásokat, amiket egy kicsit mélyrehatóbban meg tudunk vizsgálni, akár tudományos szintre is egy kicsit mély forrással meg tudjuk nézni. Például, hogy egy összeírás milyen adatokat tartalmaz, és mi minden, akár más történeti, történettudományi területen is felhasználható lehet. Az összeírásoknál ugye nagyon sokféle összeírás van, nagyon sokféle forrástípus van, nagyon sokféle összeírás van. Én megpróbálom ezek közül az összeírások közül egy kis részét legtöbbében most majd a 1700-1800-as évek, 18-19. Század összeírásokból válogatni, hogy mi lehet az, ami egy családtörténeti kutató számára is értékes, lehet érdekes. Feltüntettem itt, hogy a Veszprém megyei levéltárban melyik azok a helyek, font helyek, ahol ezeket utána lehet nézni, meg lehet találni. Olyan forrásokat is vettem, ami itt a mi megyei levéltárunkban is megtalálható, illetve ön összeírást is meg fogok említeni, és vizsgálni fogunk, ami Veszprém városra, Veszprém megyére vonatkozik, de nem itt a mi Veszprém megyei levéltárunkban található meg. Nagyon nagy szakirodalom, nagyon nagy szakirodalom az összeírásoknak is. Én csak három olyan kötetet most itt kivetítettem, ami segítségre lehet a családtörténeti kutatók számára is. Ördög Ferenc, hogy a Zala-megye népesség összeírása és egyházlátogatási jegyzőkönyveit, ami úgy lehet mondani egy alap az összeírások és a kutatásában. A másik Veszprém vármegye összeírás, 1696-1715-1720-as összeírások, ezzel kapcsolatban egy kicsit részletesebben is majd betekintünk, illetve Badány Bíró Márton 1757-es Veszprém városi összeírása. Egyébként érdekességképpen csak annyit megemlíteni, hogy ugye az egyik ez a Veszprém vármegye összeírásai, ami három összeírás is tartalmaz, forráskiadványként. Érdekes, mert fordította Takács Endre, ugye Veszprém megyei levéltárigazgató volt, közzétette Madarász Lajos, aki ugyancsak Veszprém megyei levéltárigazgatója volt, illetve Boros István, aki jelenleg ugye a levéltárigazgatója, úgyhogy ez egy amúgy is értékes könyv, pedig még értékesebb lett egyesek számára, hogy ezen érdekességet még hozzáteszünk. Igen, az összeírásokról. De különböző összeírások vannak, különböző összeírás típusok, országos összeírások, vármegyei összeírások, városi összeírások, az összeírások között is nagyon-nagyon-nagyon sokféle fajta összeírás van. Amit itt megemlítettem, látható volt, hogy ilyen fontokban találhatóak összeírások, azon kívül természetesen nagyon sok más fontban is található, például személyeknél, családoknál, majd a későbbi érben majd be is mutatok egy ilyen családi fontból, ahol például iparos összeírás található. Úgyhogy ezeket azért sem voltam fel, hogy egy kis keretet adjunk ennek. Ugye vármegyei összeírások, amik ugye országos összeírásként lettek összeírva, 1696-os, 1715-1720, 1828-as évi, akkor nemesi összeírások vannak még, Veszprém város összeírások közül is fel vannak sorolva, még összeírások, ugye a második Józsefkori kataszteri felmérés az 1788-as évből, úrbéri összeírások, adóösszeírások, birtok összeírások, vannak felekezeti összeírások, ugye Veszprémi zsidó összeírás, reformátusok összeírása, katonai összeírások, Veszprémi nemzeti őrsereg összeírása, ezt még külön is majd meg fogjuk nézni, elemezni egy picit. Akkor vannak iparos összeírások, itt is 1700-as évek, második fele, 1800-as években nagyon sok van itt a megyei levéltárban is található. De vannak ilyen különlegességük is, hogy kórusok összeírása, ipások összeírása, helyiségbeli idegenek összeírása. Lehoztam forrásokat, meg lehet majd tekinteni az előadás végén, akit érdekel, ezek közül lehoztam zsidó összeírás, ezer nép összeírás, akkor lehoztam a nemzeti őrség összeírását, úgyhogy akit érdekel, azt majd utána egy személyesen meg tudja tekinteni ezeket az összeírásokat. Igen. Akkor bele is vágnék. Igazából az első, amivel kezdenék, az országos összeírások, amik ugye a megyei szinten is elkészültek, három összeírással, nagyon röviden a történeti hátteréről, illetve hogy milyen adatokat lehet benne, akár családtörténeti kutatók számára is értékes adatokat benne felelni. 1696-ban több évtizedes szünet után az országra kivetett adó arányos elosztása miatt került sor ismét országos összeírásra. 1696. július 6-án Pozsonyban a vármegyei és a városi küldöttek alakították ki az összeírás szempontjait. A kiadott utasítás megfogalmazása miatt nem lett egységes és teljes mértékig részletes minden vármegyében felvett kimutatás. Veszprém vármegye összeírásában viszont külön érték az, hogy az adófizetésre kötelezettek nevei mellett pontosan rögzítésre kerültek az anyagi erejük, jövedelmi forrása is. A pártatlanság biztosítása érdekében minden vármegyét más vármegyre küldötte írtak össze. Veszprém vármegyébe Pozsony vármegye összeírói érkeztek. A falvakat járások szerint vették sorra. Az összeírás táblázatos részében a következő rovatok szerepelnek. Az első, paraszti falvakban a jobbágyok és a zsellérek neve, a mezővárosokban és a várakban a városlakók, katonák, birtokos nemesek neve. Második, a telek nagysága, a falvakban egész, illetve fél, negyed és nyolcad telkek, a mezővárosokban ház, házikó megjelölése. Harmadik a szántó, illetve a vetésterület nagysága a pozsonyi mérőben. Negyedik a szőlőterület nagysága a kapásban. Ötödik az előbbi szőlő termés mennyisége urnában. Ezt követi a település szöveges jellemzése, mely kedvező és kedvezőtlen adottságok felsorolásából áll. Az összesen 108 lakott helyből 75 jobbágyfalú, 3 mezőváros, Devecser, Vásárhely, Kiskevár, utána pedig következik 5 várral bíró település, közülük mezővárosként Veszprém és Fáva. A végén pedig 25 nemesi község. Különlegesség az összeírásnak, hogy a várokban lakó katonákat, századokat is külön összeírták. Az összeírás anyaga a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában, Magyar Kamara archívumába tartozó Porta összeírások sorozatában Veszprém vármegye rovásod összeírás kötetében található. Az 1715. évi összeírásról 18. századi Veszprém életében az első hivatalos adatgyűjtés az adózók összeírása volt. Az összeírás csak az adózó népességet közli, mégis nagyon fontos információt ad a lakosság számáról és összetételéről. Az 1715-ös összeírás 311 adózót említ, ebből 102-nél a foglalkozást is megjelölték. 25 féle mesterséget tüntettek fel. Az összeírásban feltüntetett 311 személyhez 207 polgári, valamint 70 zselléri háztartozó. Az összeírás névelemzés alapján vizsgálva 18. század első évtizedeiben Veszprém lakosságának nagy többsége, több mint 90%-a magyar hangzási nevet viselt. Szepes vármegyéből kiküldött összeíró a következőket igyezték fel táblázatos formában. Első rubrikában a jobbágyok, zsellérek, nem nemesek kereszt és családneve, mezővárosokban a városlakók kifejezést használva. Paraszti falvakban a jobbágy és zsellértelkek nagysága egész, fél, negyed, nyolcad telkek, mezővárosok esetében a házak száma, illetve nagysága szerepeli. Palotán és Veszprémben a házatlan zselléreknek külön rovatot vezettek. Harmadikként a szántóföldek terjedelmét pozsonyi köbölben jegyezték fel, külön adták meg a tavaszi és az őszivetése eső területet. Negyedikként a réteg területe kaszásban lett megadva, illetve ötödikként a szőlők területe kapásban. A helység szöveges leírása tartalmazza a földművelésének módját, egy, két vagy három nyomásos, a szántó termékenységét, a határ fekvését, a rét és a rajta termőszén a minőségét és mennyiségét, milyen a szőlőhegyük és mennyi bort terem. Lejegyezték a különféle haszonvételeket, például malom, kocsmáltatási idő, magfoltatás. A jövedelmek kimutatása és számszemesítése minden területen kiterjedt. Mennyiért adható el a bor, mennyit jövedelmez a malom, mezővárosokban élő kereskedőknek mekkora vagyona, forgalma van, milyenek a kézműves céhek jövedelmi viszonyai. Az iparos munkából élő városlakok neve mellé külön bejegyzésre került foglalkozások is. Ez az összeírás Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában, a regnikuláris levéltárban, az archívum regni anyagában,
az országos összeírások sorozatában található meg. Vármegyé példányát pedig itt, megyei levéltár veszélyen vármegye nemesi közgyűlésének iratai között őrizzük. Az 1720. évi összeírásról pedig az 1715. évi összeírás az adózás szempontból nem került felhasználásra. A vármegyék, városok és a bécsi útban sem találta alkalmasnak ezt a kimutatást. Ezért a magyar kancellária a hibákat kiigazítva új utasítást dolgozott ki. A legtöbb gondot okozó a felvendők körére és a művelés alatt álló földterület kiterjedésére vonatkozó pontokat jobban körülírva indították útjára az 1720. évi országos összeírást. Veszprém vármegyét újból Szepes vármegye küldöttei írták össze. Az összeírás felépítése úgy változott, hogy előáll a hét mezőváros, utána a szokásos három járás rendjében 82 jobbágyfalu következik. A táblázat részletes leírása a gondosabb előkészítésre utal, és egyértelmű, egységesek szerkezetet mutat az 1715. évi rovatoknál. A rovatok pedig a következő, az első jobbágyok, zsellérek, más helységbeliek, szabadosok, mind a földesuraitól magukat élicenzus vagy robotterhértől pénzzel megváltó nemtelenek, mint pedig az idegen jobbágytelkeket élicenzus fizetés vagy robot kötelezettség mellett birtokló nemesek, kereszt és családneve. Második mezővárosi házak, harmadik kunyhók, negyedik házatlan zsellérek, ötödik telekhez csatolt földek, szántóföldek, hatodik telekhez csatolt vagy telekhez nem tartozó irtványok, hetes a rétek és kaszálók, nyolcadik pedig hegybámmal, tizeddel, kilenceddel, évi földbérrel terelhet telekhez csatolt szőlő. A települések szöveges leírása az 1715. évi összeírás alapján történt, új jelen volt, hogy a határ termékenységét nem csupán minősítették, hanem számszerűsítették is. Az országos összeírás ismét csalódást okozott, sem az udvar, sem a rendet nem találták alkalmasnak. Így az adó kivetése és az osztása korábbi gyakorlat szerint folytatódott. Ez a forrás Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában, a regnikuláris levéltárban, az Árbibum regni anyagában, az országos összeírások sorozatában található. Csonka vármegyé példányát pedig itt a Veszprém megyei levéltárban, Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai között őrizzük. A három vármegyei összeírás nagy kutatási lehetőséget nyújt minden családtörténeti kutató számára, azonban szem előtt kell tartani a felhasználhatósági korlátokat. Az összeírás adatai önmagukban sohasem állhatnak meg. Szükséges azok összevetése más forrásokkal. Ezekben az összeírásokban nem a vármegye teljes lakosságáról kapunk képet, hanem annak adózásba bevonható rétegeiről. A nemesség féltve őrzött előjoga volt az adómentesség, amelyet a bécsi udvar sem talál fogást ebben a témában sem, ebben az összeírásban sem. A legszegényebbek, cselédek, béresek, juhászok pedig anyagi helyzetüknél fogva estek ki kívül ebből az adó összeírási hatókörből. Ugye itt igazából megemlítettem az 1700-as évek elejé összeírásokról, hogy mindig önmagukban nem megállható, vagy sosem állhatnak meg, mindig más forrásokkal kell összevetni, de ez szinte az összes összeírásra vonatkozik, mivel egy-egy pillanatképet veszi a történelmből, abban a pillanatképen az összeíróknak nagyon ritka az olyan összeírás, ahol teljes összeírás megvalósult. Talán az egyik legközelebb álló, illetve legnagyobb adat részsel bíró és legteljesebb összeírások a lélek összeírásokon, amelyikről majd szó lesz. A 18. század Veszpréméről nagyon röviden, illetve dinamikus fejlődésről nagyon röviden pár szó van. Páros lakosság az 1720-as években már elérhette a 2000 főt. Párosi önkormányzatot az iparos és kereskedő polgárság tartotta kézben, amely a város lakosságának kisebb részét tette ki. 1720-ban az iparosok és kereskedők, az adózó polgárok és birtokos nemesek 31%-át alkották. A népesség 12%-át kiterülő nemesek saját előjáróságot választottak, külön önkormányzati életet éltek. A városi választójoggal, polgárjoggal rendelkező adózó polgárok élhettek, a tanácsba azonban csak a legvagyonosabb iparosok és kereskedők kerülhettek be. Az 1728. évi országos adóösszeírás adatai alapján 133 iparos dolgozott Veszprémben, az adózók száma pedig 383 volt. Az 1715. 1720-as, 1749. és az 1756. évi összeírásokból tudjuk, hogy a 18. században Veszprém városában már 68 féle foglalkozást tűztek iparosok. Veszprém város lélekszámát vizsgálva, a 18. században nagy változás következett be. Az 1750-es veszprémi lélek összeírás adatai alapján a város összeírt lakossága 4888 fő volt, összesen 921 háztartással. Az 1750-ből ránk maradt városi nemesi összeírás 112 nemesi családot tüntett fel. Az 1767. évi adóalap összeírásban 828 adózó szerepel, 158 közülük a német nemzetiségű. 1777-ben Veszprémben külön a püspöki és külön a káptalani birtokokon élőket is összeírták, ami valójában a teljes lakosságra vonatkozó adatokat ad. A káptalani területen 377, a püspöki birtokokon 587 háztartást írtak össze. Összesen 964 háztartás családért Veszprémben püspöki és káptalani birtokokon. 1785-ben, az első hivatalos népszámlálás idején már 1218 háztartásban 7346 személyt írtak össze. Az 1720-as évek népességének több mint háromszorosa élt a városban. A század utolsó adata a város lakosságáról Hajas István plébános nevéhez fűződik, aki 1792-ben összeírás készítetett a város lakóinak számára. Ez az összeírás 7398 főt említ. A Veszprém város népességének dinamikus fejlődéshez készítettem egy táblázatot, ahol az összeírásokból háztartásszám, város népesség és egy növekedési arányszámot próbáltam érzékeltetni, hogy a város milyen ütemben növekedett, fejlődött. Az 1757-es összeírás veszük alapul, indulópontnak 100%-nak, akkor több mint majdnem 2,5%-kal 1869-es adatok alapján 2,5%-ra, 2,5%-ra növekedett a város népességének száma. Kivettem a kivetítőre pár olyan összeírást, amit az előző diákon láttunk már, iparos összeírásokból, illetve 1777-es összeírásból. Ennek az az érdekessége, hogy itt az összeírásokat ugye házszám alapján végezték, meg volt adva akár a ház funkciója, akár a ház tulajdonosa, de feltüntették alatta nem csak a házban lakókat, hanem azt is, hogy honnan érkeztek, illetve hová távoztak onnan a házban abban az időben a lakók. Ez csak érdekességképpen. Illetve itt feltettem egy pár iparos összeírást, ami az 1700-as évekből való, Veszprémi Kőműves Ács és Cserepeszcénél, cégnél való összeírás. Ezeknek az összeírásoknak mindegyiknek más a forrás, a típus, az adatmennyiség, illetve az adattípusai. Van, ahol leírták a nevét, azt, hogy mester volt, vagy inas, azt is leírták esetleg, hogy hányan dolgoztak alatta, de vannak olyan iparos összeírások, ahol csak a legfontosabbakat írták, ami abban az időben nekik a legfontosabb volt a céhek, mert az iparos összeírásoknál akár a név, vagy a vallás, látjuk, hogy pápista, kálvinista, például ezt írták, hogy 1700-es évek második feléből való Molnár C-beli összeírásokról. kivetítettem, kitettem az 1803-as református összeírás nak egy részletét, illetve jobb oldalon, akinek jobb oldalt nézik, akkor az 1818. évi Veszprémnél összeírás volt egy lapot. Kiválasztottam pár összeírást, amit egy kicsit közelebb is megtekintve, vizsgálva, az alapokat megismerve, történeti hátterüket kicsit felvázolva közelebb jutottunk talán azokhoz, hogy milyen céllal, milyen háttérrel és milyen adatokat próbáltak összeírni ezekben az összeírásokban. Az első összeírás az 1750-es Veszprémi összeírás, Veszprém város lélek összeírása, ami nem itt nálunk, hanem a Veszprémi Egyházmegyei Levéltárban található. A második a Veszprém város 1818. évi lélek összeírása, ami itt nálunk a megyei levéltárban található, úgy mint az 1849. évi lélek összeírás. És itt hozzátettem még két külön összeírást, mert ugyancsak 1848, ugye 48-49-es lélek összeíráshoz tartozónak egy fordulóban, viszont három különböző összeírás, ugye nemzeti őrsereg és a veszprémi zsidó összeírás. Ezt megpróbálom majd összevetni, ezt a három összeírást is, hogy egy-egy név, egy-egy adat, hol szerepel, hogyan szerepel, milyen összefüggésekkel. Azért is vettem az 1757-es veszprémi lélek összeírást így kiemelve, ennek van egy személyes oka is, mert én ezzel dolgoztam nagyon sokat, és lehet, hogy mondom fel, hogy jól ismerem, és ez egy olyan összeírás, ami a maga nemében egy nagyon különleges. Nagyon sok adattal, nagyon sok érdekességgel, és ami a legfontosabb talán, hogy lesz egy városának a legik legteljesebb összeírása. És erről, ha nem is röviden, de megpróbálok röviden egy kis mélyfúrást végezni önökkel. Tehát az 1750. veszprémi lélek összeírásról. Tehát az egyik legérdekesebb, egyben legátfogóbb és legsokoldalúbb összeírások. 18. században az úgynevezett lélek összeírások voltak. Konszkripció, anyagárok. Ezekben az összeírásokban az adózók és nemesek ugyanúgy szerepelnek, mint az iparosok, jobbágyok, cselédek. Vallási hovatartozásuktól függetlenül mindenki összeírta. Forrás feldolgozásához megemlítenék pár adatot. Ennek a forrás terjedelmében 83 oldal volt, a 83 oldal, a forrás digitalizálva lett, van egy duplus példány, amely nagy segítség volt a feldolgozásban is, akár kiolvasás, akár név, akár más adatok kiolvasásában, amit mondjuk az egyikben nem lehetett teljes mértékig 100%-ra beazonosítani, az annak segítségünkre volt ez a duplum példány. Több mint 10 000 adat feldolgozása történt meg, és ezt egy Excel táblázatba írtam el, aminek csak hozzávetőlegesen mondom, több mint 46 000 szó számmal, több mint 194 000 karakterrel és több mint 44 000 sorszámmal Excel táblázatba vezettem. Csak azért próbáltam felvillantani ezeket a számokat, hogy ugye ebben a korban egy ilyen teljes összeírás mekkora adatmennyiséget tartalmaz, és ezt, hogyha akármilyen formában, akár adatbázisban, akár Excel táblázatban át tudjuk írni, mennyi adathoz hozzáférhetünk, nem csak szám szerint egy-egy bizonyos adatot kiemelve, hanem összefüggésekben nézve, akár felekezeti viszonyokban, akár társadalmi viszonyban, akár más szemszögből vizsgálva. Amit kivetítettem itt most, ez az összeírásnak az első oldalának egy részlete, azért vágtam csak így ki, hogy jobban látszódjon esetleg. Ugye latin nyelven írták össze, és kézírással. Ennek ugye a forrás kiadványa az megjelent, amit ki is vetítettem, átírással, ugye papír alapon, egy kis történeti bevezetővel, és az átírás az természetesen a mai tudományos szintnek megfelelő volt, illetve tartalmaz egy rövidítés, feloldás, illetve jegyzéket, illetve a latin szavaknak a magyar megfelelőit is segítségképpen. Padányi bíró Márton Veszprémi püspök 1757-ben készítetett lélek összeírásában háztartásonként megtaláljuk az összeírtak vezeték nevét, keresztnevét, a családfő kiemelését, családi viszonyokat, felesége, férje, fia, lánya volt valakinek, foglalkozásokat, az összeírtak életkorát, életállapotát, házas, hajadon, nőtlen, özvegy, serdült volt, és a felekezeti megosztás. Különleges az összeírásban, hogy nem csak arról kapunk információt, hogy milyen vallású volt az összeírt lakos, hanem arról is, hogyha római katolikus volt, akkor első áldozott, bérmálkozott, hitehagyott volt-e, különböző felekezethez tartozott-e a házaspárja, illetve a reformáció meghatározó évtizedei után a katolikus megújulás hatására visszatért kinek nevét, visszatérésük napra pontos dátumát is közli. Külön jelölték a skizmatikusokat és azokat a személyeket, akikről nem tudták, melyik vallási közösséghez tartoznak. Utóbbi összeírt személyeket indiferentes szóval jelölték. A háztartásokban szereplő személyek összetartoznak, egyegységet alkotnak. Még akkor is, ha nem mindig egy családtagjai voltak. A háztartásokban első helyen tüntették fel a családtőt, utána a feleséget, majd a gyermekeket. A fiú gyermekeket mindig közvetlenül a szülők után írták, utána következtek a lányok. Érdekes megfigyelni, hogy viszonylag kevés a több generációs család, de ahol előfordult, ott a gyermekek után jegyezték fel a nagyszülőket. Több családnál is előfordulnak hárma gyermekek, vagy unokatestvérek, akiket mindig a saját gyermekek után jegyzett fel az összeíró. Az összeírásban rokoni kapcsolatokat jelölnék, leányunoka, fiúnoka, mostohafiú, mostohalány, anyai nagynéni, sógor, rokon, mostohanya, törvénytelen gyermek, ő, menny, anyós, apos kifejezése. A lakosság nemenkénti koreloszlását vizsgálva megállapítható, hogy Veszprém város lakossága 18. század közepén növekvő népességű volt, város társadalmában sok a fiatal és magas a halandóság. Ez piramis alakú kortatípus mutat. Város társadalmát, nemenkénti koreloszlását több tényező is befolyásolta, a születéskor megfigyelhető magasabb fiú gyermekszám természetesnek mondható. A csecsemő és gyermekhalandóság a fiú gyermekeket jobban érintette, ez megfigyelhető a korfán is, hol a gyermekkort elérve a fiú és lánygyermek aránya kiegyenlítődik. Sőt, a 10-20 év közötti korcsoportban már nőtöblet jelentkezik. A 20-24 és 35-45 közötti korcsoportokban megfigyelhető férfi többlet pedig arra utal, hogy a telepítések során nagyobb számban érkeztek egyedülálló, iparos, német betelepülők. A korfát is megmutatom. Betelepítéseket támogató bírópüspök is többször kívott a városból német területről telepeseket. A háztartásokban különböző foglalkozású, nem a családhoz tartozó szolgáló személyeket is találunk. A családhoz fogadott zsellér, szolga, inas és legény viszonylag sok volt. A zsellérek száma 154, az inasoké 111, a legényeké 172 fő volt a háztartásokban. Az összeírásban összesen 529 iparost jegyeztek fel. A zsellérek sokszor családjukkal együtt laktak, egy háztartásban, másik családokkal. A háztartások legtöbbében cselédek és házi szolgálók is voltak. Szolgáló személyzet száma 320 fő volt, ebből 165 cselédek és 40 fő házi szolgát jegyeztek fel. Az összeírás napján a háztartások szerkezetét vizsgálva 1076 családfőt találunk a 921 háztartáson. A háztartások összetételének vizsgálatánál egy úgynevezett Leslie-féle tipológiát alkalmaztam. A háztartásokat öt nagy típusba sorolja ez a tipológia, és abban próbál kategóriákban százalékos arányokat felmutatni. A háztartások Leslie-féle vizsgálat alapján megállapítható, hogy a 18. század közepén a veszprémi háztartások több mint kétharmada nukleáris családos háztartás volt, ezen belül is a gyermekkel rendelkező háztartások aránya kimagasló. A gyermekkel nem rendelkező háztartások nukleáris családos háztartás típusban csupán 12%-ot értek el. A nukleáris családi modell a rokonnal rendelkező egyszerű család, illetve a több családos háztartás követi. A rokonnal rendelkező egyszerű családos típusban a felmenő és oldalági rokonok száma a legnagyobb. A több családos háztartásokban a családos lemenő rokonok aránya eléri az 50%-ot, de magas az egyéb több családos háztartás. Ezekben az egyéb több családos háztartásokban iparos családok értek egy. A családok gyermekvállalását vizsgálva megállapítható, hogy a vallási beállítottság kevésbé befolyásolta a családmodellt. A gyermekek aránya a felnőtt lakossághoz viszonyítva 26%-ot ad. Felekezeti szempontok alapján vizsgált családmodell is hasonló adatokat mutat. A katolikus lakosság körében a gyermekek százalékos aránya 28, a reformátusoknál ez az arány 29, az evangélikusoknál pedig csak 23% volt. A családok többsége a több gyermekes családmodellt követte, az evangélikus családok általában egy-két, ritkább esetben több gyermeket is vállaltak. Az összeírásban az is észrevehető, hogy az összeírt egy felekezethez tartozó háztartások területi alapon egy-egy többen, körzetben, utcában, városrészben helyezkedtek el. A városban voltak városrészek, amelyek kifejezetten egy bizonyos felekezet hívei laktak nagyobb számban. Ugye a 19. század, 18-19. században is tudunk, hogy a Jeruzsálem egyek például reformátusok többségben voltak egy tömbben, vagy mondjuk a zsidó családok a belvárosban éltek. Közben mutatok pár diagramot, amit felekezeti összetétellel kapcsolatos az 1757. évi lélek összeírás alapján. Badányi püspök pasztorációs munkájának gyümölcsét az áttértek, a katolikus vallásba visszatértek nagy száma is jelzi. Az 1752. évi római jelentés szerint 2524 fő volt az áttértek száma az egyházmegye területén. Saját munkája révén pedig 145-en katolizáltak. Az 1757. évi jelentés szerint további 1250 személy katolizált. Ez a tendencia meghatározó volt, de előfordultak olyan esetek is, amikor protestáns hitet értek át, vagy protestáns hitet értek vissza. 1757-62 közötti források 200 protestáns hitre visszatérőt említett. Az 1757. évi Veszprémi lélekösszeírás utolsó oldalain találjuk a katolikus hitre visszatért személyek adatait. 1751 és 52 között. A feljegyzés napra pontosan leírja, hogy ki, milyen napon és milyen vallásból tért vissza a katolikus hitre. 122 nevet írtak össze, a legtöbb visszatért 1756. évben jegyeztek fel 31 személy. A 7 év alatt 12 luteránus, azaz evangélikus, és 102 kálvinista, azaz református tért vissza a katolikus hitre. Egy olyan személyt jegyeztek fel, akinek a neve mellé az indifferentismo szót írták. A visszatért hívek átlag életkora 30 év volt. Az összeírtak nemek közötti megoszlása kiegyenlített, 60 nő és 62 férfi lett feljegyezve. Az összeírásban feljegyzett protestáns hitről római katolikus hitre visszatért személyek adatait kiegészítettem, a veszprémi anyakönyvekben talált, külön bejegyzésekben feltüntetett katolikus hitre visszatért személyekkel. Ezen adatok összesítettem, és 1751 és 61 közötti időszakot elemeztem. Ebben a 10 évben feljegyzésekben 179 protestáns hitről katolikus hitre tért személyt találunk, átlag életkoruk 31 év volt, a luteránus hitről 29 személy, kálvinista hitről 147 személy tért át a katolikus hitre, míg 3 személy indifferentiésként jelöltek. A legtöbb, 32 személy az 1756. évben tért vissza. katolikus hitre tért személyek nemenkénti eloszlása megegyező volt, 89 férfi és 90 nő. Katolikus hitre átérteknél a származási helyüket is feltüntették, így az is kitűnik, hogy veszprémi lakosok mellett többen a környező településekről jöttek be a püspöki székhelyre, hogy kinyilvánítsák az új hitre akarnak áttérni. A következő olyan összeírás, népösszeírás, életösszeírás, amit szeretnék emelni, ez az 1818. évi veszprémi összeírás, ennek rovatai. Ez az összeírás, hogy itt található Veszprém megyei levéltárban. Veszprém Várostanácsa 1817-ben döntött a város lakóinak összeírásáról, amely 1818. január 20-án készült el. Devecser István adta át a városi tanács részére. A város területileg két részre osztották, így ennek megfelelően maga az összeírás is két részből áll. Az első megjelölt terület Veszprém város alsó, valamint a Sépataktól keletre és délre eső része volt. Ennek a területnek az összeírásával Kolozsvári Sándor veszprémi plébános kanonok és Zsolna István városi tanácsnok város részéről Devecser István kiküldött deputátus és egyházi részről Nagy József káplán bízták meg. Tehát egyház és városi kiküldöttek is voltak ebben az összeírásban. A második megjelölt terület Veszprém felső és a Sépvizén túli nyugati és északi része volt. Ennek a területnek az összeírását városi részről Zsolna István tanácsnok és egyházi részről Vaszari István káplán végezte. Megbízás széllyel Devecser István az összeírás elejét bevezetőben meg is említi, a városi tanács által elrendelt összeírásban Veszprém város összes lakóját, cselédeket és a velük együtt lakókat rend, rang és vallás tekintetében fel kellett jegyeznie, az összeírás pedig a városi tanácshoz kellett eljuttatni. Az összeírásban tehát a lakosok vallását, felekezeti hovatartozását is feljegyezték. 6518 római katolikus, 1564 református, 206 evangélikus, 36 görögkeleti és 596 izraelita vallási személyt írtak össze. Itt a vallási megosztás, felekezeti megosztásban látható diagramban a felekezeti aránya. Érdekesség az 1757-es, 1818-as, vagy 1818-as összeírásban a vegyes házasságoknak a kérdése. Az összeírtak között 39 vegyes házasságban élő házaspárt találunk. Vegyes házasságunk felekezeti megoszlása szerint református és evangélikus személyek között 20, katolikus és református személyek között 11, katolikus és evangélikus személyek között 5, katolikus és görögkeleti személyek között 2, és evangélikus és görögkeleti személyek között 1 vegyes házasság jött létre. Ez 1818. évi összeírásban a zsidó közösség már a város életében egy meghatározó társadalom és vallási közössége. A 18. század elejétől a városban jelenlévő zsidó közösség 19. század elejére dinamikusan fejlődő a kereskedelemben meghatározó társadalmi réteg lett. Vegyes házasságot azonban ugye nem találunk a közösségen belül, a városi letelepedésük is egy tömbben történt a városban. Háztartásaikban is többnyire zsidó felekezetű személyeket találunk. Az 1849. évi Veszprém összeírás rovatait láthatjuk. Ugye ez a népösszeírás nagyon sok rovattal jelenik meg, nagyon sok érdekes adatot találunk. Adókerületek számát 12 polétára volt osztva, adókerületen belül a ház sor számát, házbirtokos vagy zsellér neve, gyermekek számát, segédek számát, vidéki segédek számát, veszprémiasok számát, vidékiasok és tanulók számát, cselédek számát, házbecs értékét, személy foglalkozását, vallását és a lélekszámot összesen egy-egy háztartáshoz. Ebből az összeírásból, illetve amit majd mellé teszünk, két összeírás, 1848-as összeírásból nagyon sok adatot találunk, amit összefüggésében is tudunk pont vizsgálni, vagy tudnak önök is vizsgálni. Az 1849. évi népösszeírásról a magyarországi szabadkirályi városokban a helyhatósági választásokat Szemered Eltalan belügyminiszter 1848. április 20-án kiadott körlevelében rendelt el. Veszprémben, amely mezőváros volt, választást a szabadkirályi városokról szóló 1848. évi 23. törvénycikkel alapján kellett végrehajtani, ugyanis a közös községekről szóló 1848. évi 24-es törvénycikk úgy rendelkezett, hogy az első bírósági hatósággal ellátott rendezett tanácsadbíró helységekben a helyhatósági választást a szabadkirályi városok módján kell lebonyolítani. Az országgyűlési választásokkal ellentétben a helyhatósági választásnál a lakosságot össze kellett írni. Ennek két oka volt, az 1848. évi 23-as törvénycikkel városokat népességszám alapján kis, közép és nagyvárosok kategóriájába sorolta, második pedig az volt, hogy a besorolás és a népességszám alapján határozták meg a képviselők számát, ami a kisvárosnak számító Veszprémben 78 fő volt. Veszprémben az összeírás csak 1849. júliusában végezték el, mivel az osztrákok megszállták Veszprémet, és a városban 1849-ig külön nemesi és polgári önkormányzat működött, amelyeket egyesíteni kellett, és ez nem ment minden vita nélkül. Az összeírás adatait összesítő kimutatása három kiküldött összeíró aláírásra olvasható, ők végezték el az összeírás adókerületek poléták szerint. Az összeírásban a lakosok vallását, felekezeti hovatartozását is feljegyezték. 7482 római katolikus, 1357 református, 231 evangélikus, 21 görögkeleti és 1028 izraelita vallásos személy írtak össze. Csináltam egy összesítő diagramot is, az 1750-es, 1818-as, 1849-es évi lélekösszeírások, népösszeírások felekezeti arányairól, ami nagyon jól mutatja felekezeti változásokat. Ugye a legnagyobb változás az izraelita vallásoknál, a zsidóknál látunk, ami 0,4% volt a 1757-es években. Ez 1757-es Veszprém városi összeírásnál egyetlen egy zsidó nemet nem találunk, illetve a zsidó összeírás. Ennek egyik oka lehetett az, hogy a zsidók a városon kívül telepedtek le, és a városon kívül lévő embereket nem írták össze. De látszik, hogy 1818-ban már nagy számban, és 1849-ben pedig látható, hogy közel 10%-kal többen vannak a városban. Érdekesség különben megnézni, hogy a reformátusok száma hogy csökkent, hogy megy lefele, ugye ez az 1700-as évek második fele, 1800-as évek első felének ugye hatása még. Ugyanaz az ábra egy másik diagramon. És a város kerületi felosztás az 1849. évi Veszprémi összeírás alapján. Ugye elvileg, hogy melyik adó kerületben, melyik polétában írták össze az embereket, ott kik laktak, melyik földesúrhoz tartoztak, püspöki városrész volt, vagy kápolnai városrész, illetve a kerületekről is több mindent tudunk, úgyhogy ha valakit mondjuk megtalálunk egy kerületben, arról akár társadalmi szempontból is sok mindent megtudhatunk azáltal is, hogy melyik kerületben és melyik városrész fellaknak. A lakosság nagy része, hogy az első és a hetedik adott kerületben püspöki városrészben lakott. Az első kerület a Veszprémi vár, piactér és a Zsombor, a későbbi megyeházban nevezett utcák. Igazából ez a régi belváros. A második, harmadik kerület a Sétáló utca, mai ugye régi Palotai út északi része volt. A negyedik, ötödik kerület a Sétáló utca északi oldalán helyezkedett el. A hatodik kerület a püspökkel környéke volt, a hetedik kerület a Jeruzsálemhegy. A nyolcadik kerület pedig a Váralatti hosszú utca. Itt egy táblázatot készítettem, amely az 1849. évi Veszprém összeírás kerületének felekezeti adatait mutatja. Erről is nagyon érdekes, hogy mondjuk felekezeti oldalról világítja meg, vagy érdeklődik kutat egy-egy kerületet, vagy a város összeírások alapján, hogy hol voltak a legtöbben, például katolikusok, hol voltak a legtöbben mondjuk reformátusok, illetve az arányszámok is, hogy hogy változtak. Ugye a püspöki városrészben, az első kerületben egyházi, a kereskedő, vármegyei tisztviselő értelmiségek laktak. Annak lehet, hogy lesz egy egyházmegyei és vármegyei igazgatási központból, az egyház méltóságai szerzetesek a Veszprém barokk várban éltek. Második, negyedik kerület, ugye ma is Sétáló utca, a Kereskedő utcája volt. Ugye a Sétáló utcától távolabb a mellék utcákba szegényebbeket írták össze. Az ötödik kerület ugye az üzleti negyed volt a Búza piacca, ahol sok kereskedő élt, itt volt ugye a zsidó közösség központja is. A hatodik kerület pedig az iparból élő és ismeretlen foglalkozású szerény jövedelmi családokat írták ott össze. Kártalani városrész egyetlen olyan kerülete volt, amelyik jobb módú volt, az a 8. kerület, és a 9-12. Kerületben pedig az iparból élő és ismeretlen foglalkozású szerény jövedelmi családot értek. Ez is ehhez kapcsolódik, csak érdekességképpen egymás mellé téve a kerületeket, a felekezeti megosztástól, illetve igen, a városrészek felekezeti megosztásáról még. Ezek érdekességképpen tettem csak ki. A görögkeleti közösség kétharmada az első és a harmadik kerületben élt, elég módosak voltak, és azért tudtak ott bérelni vagy házat venni a püspöki városrészben. Itt egy viszonylag színes, felekezetileg színes társadalmat alkotott a püspöki városrészben lévő kerületek lakói. Itt a kártani városrészben pedig többségét a katolikusok adták. Kicsit most ezen tovább lépünk, hogy nem nagyon kikusunk az időből. Veszprém nemzeti őrsereg összeírásnak robotikát feltüntettem, ez is nagyon-nagyon sok adatot, nagyon érdekes adatot mutat. Ugye tisztségét, nevét, lakásváros és nevét, ami lakott, az utca nevet, életkorát, polgári állását, illetve tehetetlen így írták, hogyha valamilyen kiagyandó, köszönyes, beteges, sem, a vérhányos, nem beteg, stb. Megjegyzéssel illették, és voltak egy észrevételek. Gyorsan tovább megyünk. Az 1848. évi Veszprémi zsidószíves sovatait is megmutatnám. Ez is egy nagyon értékes összeírás, nagyon sok adattal, nagyon sok értékes adattal, családi viszonyokról, nevekről, születési hely, születés, aki községről, országról születési helyként megjelölve, ha külföldi van egy letelepedési engedélye, azt is jelölték, ha nincs letelepedési engedélye, mióta lakik Magyarországon, nincs letelepedési engedélye, mióta lakik a községben, keresett útját, a foglalkozását is feltüntették, de volt egy érdekesek, ugye maga viseletét is, úgyhogy jelesülni az, hogy tisztességes, becsületes, erkölcsös, és iparkodó, sok tisztességet megoldható tisztességes viseleti ezekkel a megjegyzésekkel, és volt még egy tízes észrevételek volt. Ezeken azért gyorsan végigmentem, mert aki érdekel, azt annak szívesen én ezt átadom, vagy odaadom, csak hogy egy kicsit belenézzünk ezekben az összeírásokba. Két részben is megmutatnám. Az egyik az, amit Excel táblázatba földolgoztunk, és ennek igazából nagyon sok értékes adat nyerhető, mindegyik összeírásból ugye lehet akár szűrni, keresni különböző adatokat, különböző típusú adatokat, csak hát fölmegyek, hogy megmutassam. Így, 49. évi népösszeírásnál, ugye amiket külön is kiírtam. Excel táblázatban átírva, könnyen olvashatóan, könnyen értelmezhetően, könnyen kereshetően tudunk mutatni benne. Ugyanezt el van készítve 1804. évi összeírás, külön én kiemeltem az egyik városrészre. Akkor külön meg van csinálva a nemzetőrség összeírás Veszprémről, ugye ez a három összeírás, amit említettem, és ennek az összevetését egy picit meg is nézhetjük, illetve az izraeliták összeírás, a zsidó összeírás is Excel táblázatban le van nézve. És meg lehet nézni, ugye külön családfő, külön családviszonyokat, neve, életkor, születési helyet, keresett módját, magaviseletét, és itt van a többi rovat, ami hogyha van, akkor kimaradt van, nincs. És ezekből válogatva, én táblázatos formában ide kiemeltem egy-két érdekességet. Ugye a zsidó összeírásból, ami ott is rovatként fel volt ültetve, csak ezt külön táblázatot kiemel, hogy milyen adatokat lehet egy-egy személyről, egy-egy családról megkapni. Ugyanez. Ugye itt érdekesség a keresett módja, a magaviselet, illetve maga az a családi viszonyok, ami fel vannak ültetve, életkorral, és nem érdekes, hogy születési hely is, illetve születési hely országként is van erről, nem Magyarország, nem Magyarországból érkezett, hogy ezek nagyon jó támpontok jelentetnek egy-egy családnál, akár, hogy mikor, honnan érkezett, akár egy-egy városban, egy-egy községre települése. A cserától lakó családok összehasonlításnak azért emeltem csak ki, hogy az ötödik kerületben, hogy ott a zsidó közösség magja volt, hogy a zsidó összeírásnál is milyen adatokat tüntettek. Ez most a veszemi nép összeírásnál való adatok, feleség, gyermekek. Ahogy említettem, látjuk vidékinasok, női cserébek száma, a házbecs értéke, ez ugye magában a családon, a családfőről is, társadalmi viszonyairól is képet mutat, és ugye a lélekszámból meg a felekezeti jóvatartozásról. Azért itt is látszik, hogy azért zsidó családban is volt, nem zsidó, akár inas, akár cselén, akik foglalkoztattak a 19. század közepén. És akkor veszünk két összeírás, amit itt kiemelve egy kis érdekességképpen. Az 1848. évi Veszprémi zsidó összeírás és a 1849. évi Veszprémi összeírásból. Azért emeltem több pirosan, hogy egy-egy személyre mindkét összeírásból kapunk adatokat, viszonyítási adatot, és ebből akár az adatok többszörösét is kinyerhetjük. Például ugye a Veszprémi zsidó összeírásban Spiller Salamon családját, családi viszonyát, születését, életkorát, és például a Veszprémi összeírásnál pedig akár a ház becsületétől vonatkozó társadalmi megbecsülését, akkor a vagyonosodását, illetve a háztartás további jelentőit megkaphatjuk. Itt még kiemeltem Veszprém nemzeti őrseregből is egy személy, illetve Veszprém összeírásokból összevetésképpen. Nagyon érdekes, hogy a Veszprém nemzeti őrsereg összeírásánál ugye a lakás városét is megjelölik, illetve az utca átszámot nem, de ebből is már be lehet azonosítani a felelőt. Közületi támogatot találni, hogy hol ért errefele. Például ez a köznemzetőr Magyar Péter, illetve erre a polgári állására is kapunk információt. Itt is ugyanaz az eljárás, hogy megkeresve Megyesi Mihály polgári állására, és látható, hogy sütő volt, és a ház becsértékét nézve elég vagyonos módos ember is lehetett, középszintű vagyonos módos ember. Már itt kiemeltem, azért nagyon elszaladt az idő, ezért inkább csak egy érdekességképpen megmutatva ezeket pillanatképként, hogy milyen adatok nyerhetők és hogy milyen összefüggésekkel egy-egy személy, egy-egy időszakból különböző összeírásokból is megtalálhatunk, és különböző adatokkal kiegészíthetjük. Igen. Az is érdekes, amit az előbb mutattam, hogy melyik kerületben lakott oda hogy például ez a negyedik kerületben, ahol be lehet azonosítani, hogy milyen városrésze, milyen módos városrésze, mivel foglalkozhatott, és hogy a vallására nézve is. Ugye itt a házbecsértékén 750 euró forint, ebből látszik, hogy 8000, 10000, 15000 értékű házbecsértékkel mekkora fagyos ember lehetett, mondjuk egy kis időmös. Vagy egy ügyvéd kérdezett valami József, aki köznemzetőrként is összeletére a Veszprémi nemzeti őrseregbe 10 000 említőnök értékű házban lakott. És ugye az sem mindegy, hogy hány cseléddel, illetve mekkora létszámú családra. Akkor most sajnos tovább is kell lépni, hogy nagyon ne fussunk ki az időből. Az úrbéri iratokra. Ide most kivetítettem forrásokat, hogy hol lehet az úrbéri iratokkal kapcsolatos forrásokat találni, ha valakit érdekel, szívesen megosztom, meg elküldöm. Ez csak azért érdekesítik, hogy nagyon sok helyről, nagyon sok forrás lehet ezzel kapcsolatban is, ugye akár egyházi oldalról, akár vármegyei oldalról összegyűjteni. Ugye az Urbánum a jobbágynak földesüregelti kötelezettségeit rögzítő írott vagy íratlan, földesül elhatározásán szokásodon vagy tételesodon alapuló szabályrendszer. Írásos forma esetén egyúttal a földesül és jobbágynak a gazdálkodással kapcsolatos pontosabb adatai rögzítő összeírás is volt, tartalmazta többek között a jobbágynak kötelezettségeit, állatállományát, eszközeit, szerszámait, terkének nagyságát és mienségét is. Az urbáriumok helyenként a paraszti közösség jogi helyzetére is kitérnek, emellett ismertetik a bíróválasztás rendjét, szabályozzák a parasztok egymás közötti adásvételi, zálogulási, csere és örökösödési díj, a bűnügyek és felek lefolytatásának módját, meghatározzák a jobbágyok kötöttségi állapotát. Szükség esetén szólnak a közösségi és a földesúr jogi kapcsolatairól, a kerületi jogról, községbeli egyház viszonyairól, bizonyos vallási lapok beköltözési tilalmáról. Nagyon tág, nagyon sok minden adatot felsorol egy-egy urbáriumban, nagyon sok olyan adat is, hogy is hozzájutottak, ahonnan másnakban nem. Az úrbéri rendelet, vagy úrbéri pártens, Mária Terézia, nem tudom, hogy jön még esetleg, felőzött vagy lehet. Tehát az úrbéri pártens, Mária Terézia magyar királynő Habsburg uralkodó által 1767-ben kiadott szabályozás, melynek célja ugye a jobbágyok jobb állami adóképességének biztosítása volt. Az abszolutista uralkodó által kiadott urbárium felváltotta az addig részben szokásosban, részben helyről helyre változó módon írásban rögzített urbéri előírásokat, szabályozta a jobbágyokat, terhelő földesurokat, meg illető szolgáltatásokat. A rendelet a birodalom legtöbb részén elnyitette a korábbi jobbágyterheket és csökkentette a jobbágyok kiszolgáltatottságát. Az úrbéri rendelet 1767. január 23-án hirdették ki, Haddunántúli vármegyében, a rendi országgyűlés mellőzésével bevezetett szabályozás előtt Vas, Zala, Somogy, Sopron, Torna és Baranya területén lépett életbe. A következő években azonban a kiküldött bizottságok valamennyi magyarországi vármegyében keresztül vitték a királyok akaratát. Az urbárium értelmében az egész birtokkal rendelkező jobbágyok heti egy nap igás vagy két nap kézirobottal tartoztak, ami házas ellének esetében évi 18, míg a ház nélkülek esetében évi 12 napra csökkent. Ezen felül a telkes jobbágyok további egy forint füstadót fizettek, miközben a rendelet azt is megszabta, hogy uruk miként szedhette be a kilencedet, és fenti járandóságai felül milyen ajándékokat követelhetett. Mária Terézia által kirendelt biztosok első és legfontosabb feladata az adott vármegyében földel rendelkező birtokosok összeírása, valamint a jobbágyok lajstromba vétele volt. Felmérés során azonban részletesen beszámoltak környezeti viszonyokról, a birtokokról, legelőbb rétek, kertek méreteiről, illetve foglalkoztak az ott élő jobbágyság jogállásával és adózási szokásaival is. A biztosok tehát minden földbirtokosnak külön urbáriumot készítettek az előre megadott törzsszöveg lapján. Az urbáriumok 9 punktumot, fejezetet tartalmaztak, ezt is vetítettem, amit látható, de ezt most nem mondom sorolom fölé, ez ki volt, van vetítve. Igen. Az 1773. évi hita hivatalos helységösszeírásban felsorolt 168 Veszprém megyei helység közül történeti kutatások és a szakirodalom alapján 128 településen hajtották végre az úrbérrendezést, és készítették el az urbáriumot az 1768-73 közötti években. Veszprém megye 168 települése közül 27 nemesi község volt, amelyekben nem volt úrbérrendezés, pedig a királyi biztosok és a helytartó tanács utasítása szerint el kellett volna végezni azoknak a nem nemeseknek az összeírását, akik ezeken a településeken laktak és földesüregeknek adóztak. Az új bálimokban, az új béri és telepítési szerződésben először rögzítették azt, amit a földes adott a jogvágyainak és a telepeseknek, házhelyet, kertet, szántóföldet, rétet, legelőt, erdélyi haszonvételt, épület és tűzifára, makkoltatásra, továbbá a jobbágyok kocsma, mészárszék, malomhasználatra vonatkozó és egyéb jogait. Köztük a költözési, adásvételi, bíróválasztási és bíráskodási jogokat. Ezután részletesen leírták azt, hogy a jobbágyok a földesúrtól kapott haszonvételekért milyen szolgáltatásokat kötelesek évről évre teljesíteni. A legtöbb településen jellemző terhek, földbér, cenzus, kispénz, árrenda, kilencet, uritizet, hegyvár, robot, ajándék, hosszú fuvar, fonás, magbér mellett voltak olyanok, amelyek ritkábban teljesítettek, például faszerszámok készítése, gyümölcs, momba, torfosztás, vadászatra puska és hajtókadása, lakodalmi ajándékot, szüreti szerű. Azért vetítettem ki, mert van két olyan szakirodalom, amit mindenképp ajánlanék, hogyha valaki ezzel a témával foglalkozik, és Veszprém megyében urbáriumok után kutatna, vagy urbáriumokban esetleg adatokat, családtörténeti kutatáshoz, Lichtenfeld András, aki dolgozott ugye a levéltárban is, főlevéltárosként jelentette meg ezt a Veszprém vármegye községének urbáriumai, urbéri és telepítési szerződései 1690 és 1836 között, illetve Veszprém vármegye községének feleleté az úrbéri 9 kérdőpontra. Ez egy nagyon teljes, nagyon jó és szakszerű szakirodalom ez a témához. Ezt tudom ajánlani minden kutatónak, aki ezzel a témával szeretne több adatot családtörténeti kutatásához kapni. Lefotóztam, kivetítettem pár urbáriumot, amit közül lehoztam ide is, úgyhogy személyesen és papír alapon is meg lehet majd nézni. Itt Hidegkútból fotóztam egyet, ez német nyelven íródott, németül és magyarul is benne van az összeírás, a jobbályok összeírása, más szkárnát a helységnek urbárium 1770-ből. Itt megvannak ugye a jobbályokra, adózásra vonatkozó rubrikát is. És ilyen a legfontosabb talán ugye az összeírtak keresztneve, vezetékneve. Egy-egy utáriból, egy pár volt a vonatkozóval. Akkor tovább lépnénk a következő témával, a végrendeletekkel. A végrendeletek forrásait ide kivetítettem, római 4.1-i, illetve római 502-i alatt található pontokban található itt a Veszprém megyei levéltárban, de nem csak ebben a két nagy fontban található, hanem található, illetve nem csak itt a kifejezetten a végrendeletek alatt, hanem például a Veszprém város jegyzőkönyvében, Veszprém vármegyei jegyzőkönyvében is található olyan végrendeletek, amik oda lettek letti, vagy oda lettek beírva. Úgyhogy, illetve végrendeletek természetesen találhatók személyeknél, családi fontokban, tehát sok-sok helyen, ezt csak azért vetítettem ki, hogy tipikusan, nagyobb értelemben végrendeleteket ebben a két pont alatt is találunk. A végrendeletek sokrétű tartalmuk miatt többek között jogtörténeti, helytörténeti, művelődéstörténeti, néprajztörténeti, mikrotörténeti és gazdaságtörténeti és természetesen családtörténeti szempontból is hasznos információkkal szolgálnak. Éppen ezért a családkutatás során értékes forrásnak bizonyulhatnak, hiszen egyetlen iratból számos adat nyerhető a végrendeleteké családi és vagyoni helyzetén túlmenően is. A végrendeletekből sok esetben következtethetünk a végrendeletek vallásosságára, felekezeti hovatartozásra ugyan direkt módon ritkán nyilatkoztak, de ki lehet következtetni az esetlegesen jelenlévő egyházi személyekből és kegyes hagyományokból. A legtöbb értéket képviselő örökségek általában az ingatlanok voltak. A végrendeletek vizsgálata során nagyon sok mindent tudhatunk meg az egyénről. Képet kaphatunk a végrendelkezető életéről, valamint bemutatásra kerülnek a sokszor bonyolult családi kapcsolatok is, miközben a végrendelkező megindokolta esetleg örökségek elosztásának okát is. Ugye a végrendeletek adatai, vagy amit adatokat kinyerhetünk, vagy saját közkeleti kutatásokat is felhasználhatunk. Ugye ilyen keletkezés, kiadás, helye, végrendelkező neve, státusza, házas, özvegy, fejadon, vagy esetleg az is fel van tüntetve, a nemes volt. A végrendelkező házastársának neve, ez is egy nagyon értékes információ sokszor. A lakhely, pontos városrész megjelölése, hely meghatározása, akár szomszédok adatainak feltüntetése, a ház helyiségének pontos leírása. Ezek mind olyan adatok, amelyek nem minden végrendeletnél, de a végrendeletek nagy többségénél ezek az adatok azért megtalálhatók. Az örökösök, családtag, illetve családnak kívüli örökös, maga a hagyaték, a végrendelkező vallására utalás, hagyaték és örökösök által, végrendelkező foglalkozására utalás, hagyatékok által, például akár eszközök, iparos volt, azoknak a hagyatékai, bármilyen foglalkozás után. A végrendelkező vagyon és társadalmi hátterére utalás ugyancsak a hagyaték által, mit hagyományozott ki, illetve mennyi. A végrendeletekben az adósságok is be voltak írva, hogy amivel ő adós volt, az ki és hogyan rendezze, mivel jelen pillanatban, illetve olyat is találunk, hogy a végrendeletek meglettek idővel újítva, vagy hozzá lettek téve, hogyha valami adósságot már visszafizetett, vagy változtak ugye a hagyatékkal kapcsolatos értékek, vagy ház, vagy pedig akár az örökösök megnevezése is. Ilyen is találunk példát. Én kivetítettem. Hát kicsit messze, meg kicsit nehezen látható, de hoztam le végrendeletet is, akit szeretne élőben közelről megnézni. Igen. Akkor gyorsan tovább is kell lépnünk. Következő olyan forrás, illetve téma, amivel családkutatók találkozhatnak, és nagyon érdekes lehet nekünk, az a házértékek forrás helye. Még egy pillanat. Azért lehet, hogy mutatok még egy pillanat elejéig. Ugye adatbázisnak nem minősül, de nagyon sok adatot kinyerhető Excel táblázatokat is készítünk. Megpróbál minél több adatbázisnak a levéltárban is elkészíteni, vagy előkészíteni. Az egyik az ilyen végrendeletek. Végrendeletekkel kapcsolatban is, pillanat, ahol ezeket az adatokat beviszik, ez Veszprém város végrendeleteinek kezdetleges adatbázis, Excel táblázatban bevitt adatai, ahol nagyon jól látható, hogy milyen adatokat nyerhetünk, illetve szűrhetünk, és mindjárt mutatok érdekességeket. Ugye akár itt a főbb hagyatékoknál érdemes megnézni, vagy akár a lakhelynél, sok helyen például be van írva, hogy hol volt a háza valakinek, vagy földje, nagyon érdekes információkkal úgy is, hogy kik voltak a szomszédai, és nem csak ház, hanem akár szőlő, akár egy rét, szántó megjelölése is, akár szomszédok által területre, városrészre illetétve le van írva például. Temetőhegyen van kőháza, kisudvarral, vagy Tabán utcában van kőháza, két szoba, egy konyha, egy udvar. Az udvarban van egy kőből készült szoba és konyha még, kelet felől Szajzli Györgyel, nyugat felől Nagy Pállal szomszédos. Tehát ilyen nagyon érdekes adatokat is nyerhetünk, ami esetleg nem is gondolnánk, hogy végrendeletben. Vagy például Füredi Izraelita asszony, Veszprémi Körmendi Mihály törvényesen elvált felesége volt. Úgyhogy csak azért akartam bemutatni, hogy ilyenek is készülnek, és egy-egy végrendeletből nagyon sok érdekességet meg lehet tudni. Ugye legtöbb ugye ház, készpénz, ingóságok, szőlő volt, amit több hagyatékként hagytak, és ugye amit említettem, hogy az örökösöknél, családunk kívüli örökösöknél is lehetett látni, például, hogy egy végrendelkező milyen felekezetű volt, mert például, pillanat, ő mindjárt keresek egy olyat, itt van például, hogy ferenceseknek 40 forintot, Szent Anna templom javára 40 forintot hagyott, iskola város javára. Tehát ezt lehetett tudni, akkor valószínűleg katolikus volt, aki így végrendelkezett. Itt pedig egy ugyanúgy szomszéd, csak bemutatta, 13 városban van háza, utcafelől, sövényből, hátul, tőből épül, kamra, fészer, istálló, Bors János és Dombai János és szomszédságában, Pajtához vezető utcában. Ezek elég fontos leírások, és akár egy kis térképen meg is, vagy Veszprémváros térképen meg is található az a hely, ahol ő 1700-es években esetleg lakott. 1700-es évek végén például. Jó? És akkor picit visszalépve, most előre lépve, akkor a házjegyzékekkel kapcsolatban. Ugye házjegyzéket kértem az nálunk a Veszprém megye levéltárban, Veszprémváros mérnök igazgatójának iratai között találunk. Itt, illetve a Róma 103B-ben az úgy is emlekezett AFP állami földmérés és térképészeti hivatal anyagában. A városrendjegyben természetesen Veszprémváros házjegyzékei találhatók, itt pedig a Római 603B-ben pedig Veszprém megye községére nézve házjegyzéket találunk. 18-19. Század második felétől egészen az 1910-es, 20-as, 30-as évekig. Házjegyzékek, milyen adatokat találhatunk, ugye sorszámozó volt, 1907 előtti sorszámos megjelölés volt a házaknál, az 1907-es házjegyzéknél a régi sorszámot is föltüntették, házszámot, közterület nevét, háztulajdonos nevét, ház funkcióját, ez is nagyon érdekes és fontos információ lett, ház helyiségeit, ezt az 1945-ig meg háztulajdoni négyzetéből tudhatjuk meg. Ez nagyon érdekes, mert 1920-as években nyomtában készítették ezeket a házjegyzékeket, és ez úgy történt, hogy évtizedeken keresztül is továbbírták, áthúzták, utca megváltozott, áthúzták az utcát, fölírták az ügyvel, például Hortinitós út, áthúzva fölé írott Szabadin, és ahogy itt látszik, ha valaki érdekel, közelebb is majd megnézheti. Nagyon érdekes, hogy az 1945. évi házjegyzékbe, ugye ezt a 20-as, 30-as években készült házjegyzéket úgy egészítették ki, hogy a háznak a helyiségét is ceruzával hozzáírták, és mivel 45-ben készült, 45 után, ezért a világháború utáni házveszmény látlelkét is mutatja, ilyen sok helyen romos épület, romház, találatot ért ház, illetve de ezáltal a háztulajdonosnak ugye egy társadalmi szerepét is megmutat, vagy erejét, gazdasági erejét, hogy hány helyiségben álló házam volt, és ez egy plusz adat ezekre például. Nagyon értékes. És ezzel kapcsolatban is tudok mutatni egy érdekes Excel táblázatot, amit feldolgoztunk, ez most már el is készül. Veszprém város házjegyzékei 1907-8, illetve egészen 1949-ig több házjegyzékből, a 20-as évekből, 30-as évekből, 40-es évekből, egészen 1949-ig olyan házjegyzékeket dolgoztunk itt föl, ami alapján ebben az 1907-es évektől egészen az 1950-es évekig megláthatunk egy-egy.
A netre?
Ez az 1907-es házjegyzék digitalizált változatban fönn van. Ez nincs, mert ez ilyen adatbázisnak készülő Excel táblázat, amiből tudunk segíteni kutatóknak, a kutatószolgálaton, de még egyelőre nem nyilvános. Tehát nagy terveink vannak vele, hogy majd kikerül az internetre, online formában is, valamilyen úton módon adatbázis formájában majd ez felhasználható lesz a kutatók számára. Itt most igazából nem is azt számít, hogy milyen sorrendben vannak ezek az oszlopok, ugye adatok szerint, mert itt látható, hogy úgy tűnik, mintha kicsit össze-vissza lenne, de leírás szempontjából így volt könnyű nekünk. Ugye például az 1907 előtti sorszámos utcanév, itt is például meglátható itt a régi házszámnál, akkor közterület, házszám, és ugye itt mind meglátható, hogy 1907-ből, 1926-ból, házszámok 1926-38 között, közterület neve 26-38 között, házszám. Tehát igazából közterület neve, házszámok, tulajdonosok mind kereshetők, és párhuzamba állítható egy-egy háznál, hogy kik voltak ott, mi volt a funkciójuk azoknak a házaknak, hogy változtak. Csak így végig megyek rajta. Illetve a megjegyzéseknél is sok esetben főispáni hivatal 6 szobát használ, hús- és zsiradékhivatal 5 szobát használ ennél a háznál, menjen meg is nézzük, hol. Ugye, ez a Vár utca 20. És mégis nézzük, hogy ez mikor, ez a 45-ös bejegyzések, ugye. Tanásterem is található itt, az elemiskola részére 5 tanterem van átadva, szemináriumhoz tartozik a 7 szoba és könyvtár. A nagyon érdekes adatokkal is ki lehet ezeket egészíteni, ami esetleg nem is gondolnánk. Akkor itt a ház funkciójánál is szabadságnyomda, fogászati laboratórium volt, orvosi rendelő, dohány volt, hentes üzlet, úgyhogy erre mind rá lehet keresni. Úgyhogy ez érdekességképpen. És igen, ezt is tettem. Tehát ez már Excel táblázatban, itt például a levéltárban kereshető formában Excel táblázatban tudunk segíteni, hogyha valaki valamilyen utcaház számra keresne. Igen. Veszprém megye településéhez tartozó házjegyzék, ugye úgy értem 1910-20-as évekből, de van 1800-as évek másik feléről is megyei településekhez tartozó házjegyzékek. Ilyet ki is készítettem itt a kisasztalomban, Bér és Csók községről, csak kihoztam példaként mutatni, akit érdekel, meg tudja nézni. Ez ugye az AST anyagából kerül, hoztam ki. Nagyon értékes, nagyon gazdag adatanyaggal rendelkező községet, ez az, ez a Prumer 103B font alatt. Ugye ez a nagyon sok minden található egyes községhez, az AFT anyagában, például házjegyzék is, betisoros névjegyzék is, azt is be van kötve egy fizetve, meg lehet nézni, lehet belőle keresni. Ugye itt alapvetően ugye házszám, háztulajdonos nevére és birtokarányára lehet adatokat találni. És betisoros névjegyzékben meg lehet nézni. Nagyon megy az idő, ezért az utolsó fejezethez érnénk, a naplókhoz, ami valójában átvezet majd minket következő heti témákhoz, hagyatékokhoz, családi, személyes iratanyagokhoz. Ide kiírtam 4 naplót, de sokkal többet is ki lehetett volna írni, csak példaképpen ugye Francis Károly naplóját lehet, hogy sokkal többen is biztos, hogy ismeri, Benkő Lajos hadnagy naplóját, Szél István frontnaplóját, tehát Szél Gusztáv Valenta naplóját. Mindegyik naplót lehoztam, illetve Benkő Lajos hadnagy naplóját forráskiadványként lehoztam. A naplókról, ugye a naplókban található adatokról. Naplót író személy életére vonatkozóan ad információt. A napló naplónként vagy meghatározatlan időközökben készített magánjellegű feljegyzések sorozata. Irodalmi jelentése szerint a prózai műfők egyike, amelynek formáját az események időrendjét követő feljegyzések határozzák meg. A végső formában ütés után nem is egyezik meg feltétlenül az eredeti feljegyzésekkel, napló az írónak a lejegyzett eseményekhez, gondolatokhoz, lelkiállapotokhoz való közvetlen, időhöz kötött viszonyulását tükrözi, és ez döntő feltétele hitelességének. Fő motivuma pedig az emlékezés. Tartalmi szempontból alapvetően 2 fő típusa van, főként külső eseményeket, mindennapok eseményen tudok ítélek, illetve befelé tekintő érzések, lelki vívódások megélése. Különben még az előző napokhoz visszatérve, Francis Károly naplója mind a két típus tartalmazza, de Benkőben és Hagyar naplójában is mindenképpen van. Ugye a naplót író személy életre vonatkozó adatok, nagyon sok adatot lehet találni, ugye a naplót is különböző típusúak lehetnek, nem mindegy, hogy milyen, mondjuk tényleg valaki egy életéről szóló naplót ír, mint Francis Károly, aki hosszú éveken keresztül leírta mindennapjait, az életét, mindennapi életét, a történelmet, ami körülvette a mi események, vagy pedig valaki írta egy frontnaplót, vagy egy Levente naplót, ezek ugye mind más céllal, más típuson, más körülmények között írottak, de a naplóból általában meg lehet találni születés, keresztelés, bérmás, konfirmálás, házasság, hivatás, válás, foglalkozás és munkahelyekre vonatkozó adatokat is, családi kapcsolati rendszer, ami feltérképezhető, férj, feleség, gyermekek, szülő, a rokonok, személyes adatai, információ, a közösségből, amelyben él, hova tartozik, társadalmi réteg, nagyon sok esetben a vallási közösség, amelyhez tartozik, a helyről, faluról, városról, ahol él, helytörténeti szempontból nagyon fontos, nagyon sok információt adhatnak utcákról, épületekről, intézményekről, városrészek, körülbelül leírásairól. Történelmi korok események hiteles, vagy szubjektív leírása, ugye inkább a szubjektív leírás értelmezhetőit, illetve 1848-49. De azért soroltam föl, hogy milyen típusú naplók és milyen érdekességek vannak, ugye akár 1848-49-ből első világháborúról, második világháborúból, Levente naplók, németek kitelepítésével kapcsolatban, fogolytábori naplók, akár 1956 történelmi eseménnyel kapcsolatos naplók is születtek vannak, akár mi levéltárunkban is. Személyekhez, történelmi eseményekhez szubjektív viszonyulása, és érzelmi lelki megnyilvánulások is, amiket feltüntettem. Igazság szerint az érdekesség, azért emeltem ki ezt a négy napot, nem ezt majd megmutatom, mert ugye Benkő Lajos hadnagy naplója, ezt ugye ez a napló jelenleg nincs itt a levéltárban, a megyei levéltárban, de reményeink szerint egyszer itt lesz, és mi őrizhetjük, de feldolgoztuk, digitalizáltuk, és egy forráskiadványként megjelent. Ugye egy naplóban nagyon sok személyes adat van, nagyon sok családi vonatkozás, nagyon sokszor csak úgy van leírva egy naplóban, hogy Mári néninél voltam, Jóska bácsit meglátogattam, vagy akár Penkő Lajos naplójában is, hogy mondjuk elmentem Puskás őrnagyhoz, és hogy ki volt, mi volt, pontosan hova ment, mit csinált, ezeknek a felkutatása nagyon fontos, ha valaki egy naplót meg akar érteni, vagy a hátterét meg akarja ismerni. Ennek a forrás kötetnek az az egyik előnye is talán, hogy lábjegyzetekben, amit lehetett beazonosítani, neveket, helyeket, személyeket, akár ugye itt a, ennek a napunknak ugye a humanekülnyelzetnek őszázatra egyik alap gondolata, és ugye felkörül is a humanekülszázatban szolgált, és ez a napló 1945 márciusától októberéig íródott, menekülésükről, ugye itt a Veszprémi repülőtéren állomásodtak a repülőszázad és nyugatra kellett menekülni, a délbajor vidéken Pokingig jutottak, és például a hátteréről, történelmi hátteréről ki volt, hol volt, mit voltak, ezzel talán így a napon még érthetőbb, hogy állítettel van kommentálva. És az az érdekessége, hogy ez a Benkő Lajos hadnagy naplója hasonló korban, szinte hasonló időben játszódik, mint Szél Gusztáv Levente naplója, ugyanúgy Levente korábban ugyanúgy Németország fele visszavonulását írja le, illetve személyes élményeit. Itt a naplók életében, itt van, meg lehet nézni majd élőben is, papír alapon ezt a naplót, ugye április 1-től, és nagyon izgalmas, hogy egy fiatal fiú Leventeként hogy élte meg, milyen úton, le lehet pontosan vezetni, hogy milyen úton hagyta el az országot, merre mentek, milyen táborokban voltak. És ez nagyon érdekes, Benkő Lajossal összevet, párhuzamba állítani két napot, hasonló időben, hasonló eseményekkel, ugyanazzal a mozgással, mondjuk nem találkozva, de úgy élték meg mondjuk egy repülős hadnagy, meg egy Levente ezt a szovjetek megszállását, illetve az ország elhagyását, az elhagyását, illetve aztán majd a
visszajövetnek.
Egy nagyon érdekes gondolat, hogy egy gondolatot engedjenek meg Benkő Lajosról, ugye Veszprémi születési volt, itt többen is ismerik meg, akár személyes kapcsolatuk is volt a családban, és pár évvel ezelőtt ugye elment a Magyarországot, amerikai hadifogolytáborba került, onnan visszakerült, visszajött Magyarországra. Természetesen utána ő repülőre nem szállhatott, egyszerű foglalkozást visszatette egy egyszerű munkahelyen, és ugye ez volt a legnagyobb megmondás, amikor egy repülős tisztnek, hadnagynak, bárkinek, aki repülős volt, hogy többet nem lehet repülőre, és igazából nem is rehabilitálták természetesen szocializmusba, kommunizmusba, és most történt meg 2-3 éve talán a rehabilitáció, amikor a Magyar Honvédség rehabilitálta, újra visszahelyezte hadnagyi fokozatba, és megadta a végtisztességet ilyen értelemben ennek a veszprémi pilótának, aki életet is adta, meg adta volna hazáért, balatoni csatában is sok győzelmet aratott, és bajtársaival együtt ugye több 10-20-30-40-50 évet el kellett tennie, még valójában az igazságot megkapta. És most már úgy tekinthetünk rá, mint ahogy valójában mindig tekinthettünk, hogy egy igazi hős volt. Úgyhogy ez csak így érdekességképpen kiemelve. Itt lehet, hogy nem látszik nagyon jól, vagy hátulról, de itt a lefekvő naplónak az utolsó oldala van a tartalomjegyzék, hogy pontosan nem emlék, hogy milyen mozgást végeztek, hol voltak, merre haladtak csapategység, vagy a csapatok. Ez pedig az utolsó oldala a naplónak. Hát nagyon eljárt az idő, most nem olvasnék fel a naplóból részleteket, az örökölést sem szeretném rabolni, de ezt igazából egy ajánlásként a következő jövőheti programpontokról, a hagyatékokkal, családi személyes hagyatékokkal tovább tud vinni. Egyébként ez szél családnak nagyon-nagyon értékes hagyaték van itt a megyei levéltárban, fotóanyag, akkor családi anyagok, napló, összeírások, mindenféle olyan értékes több dolgozni anyag, amiből, ha valaki például a szél családnak foglalkozni, vagy kutatná, nagyon-nagyon gazdag anyaggal találkozhatunk a Veszprém megyei levéltárban. Akkor én még az iparos összeérést azért tettem be, mert ezt az ő anyagába is lehetett találni, és akkor köszönöm a megtisztelő figyelmetet, a kitartásokat. És akkor jövő héten állítom a tetszeretetet, akit érdekel, tekintheti ezeket a forrásokat, hogy személyesen hozzá. Köszönöm szépen!